aki volt a nyári táborban, az tudja, hogy adós vagyok valamivel, mégpedig egy levéllel. A nyári táborban a Jelenések könyvének a levelei voltak előttünk. A Jelenések könyve elején van 7 kicsi levél, 7 kis ázsiai gyülekezetnek címezve, és a nyári tábori esti alkalmak, meg a nyitó, meg a záró alkalom az egy-egy ilyen levélről szólt. 6 darab ilyen alkalom volt, szóval egy levél kimaradt, és azt mondtam, hogy arról majd egyszer fogok beszélni. Hát eddig erre nem került sor, de most így fogom felolvasni most a Jelenések könyve második részéből, a 12-től a 17. versig, a pergamoni gyülekezetnek szóló levelet. A pergamoni gyülekezet angyalának írd meg, ezt mondja az, akinél a kétélű éles kard van. Tudom, hol van lakóhelyed, ahol a sátán trónja van, de ragaszkodsz a nevemhez, és nem tagadtad meg az én hitemet Antipász napjaiban sem, aki hű tanúm, akit megöltek nálatok, ahol a sátán lakik. De egy kevés panaszom van ellened, mert vannak nálad olyanok, akik Bálám tanításához ragaszkodnak, aki arra tanította Bálákot, hogy törbecsalja Izrael fiait, hogy bálványáldozati húst egyenek és paráználkodjanak. Így nálad is vannak olyanok, akik szintén a nikolaiták tanításához ragaszkodnak. Térj meg tehát, különben elmegyek hozzád hamar, és harcolok ellenük Számnak a kardjával. Akinek van füle, hallja meg, amit a lélek mond a gyülekezetnek. Aki győz, annak adok az elrejtett mannából, adok neki fehér kövecskét is, és a kövecskére írva új nevet, amit senki sem tud, csak az, aki kapja. Többször hallottam már, hogy Isten miért nem egyértelmű a Bibliában, miért nem valami egyszerű könyv a Biblia, ahol fel vannak sorolva, hogy mit kell tenni, mit nem kell tenni, hogyan lehet a mennybe jutni, egyszerűen is kész. Miért kell bonyolítani a dolgokat? Hát az, aki így gondolkodik, az azt mondhatja ma, hogy hát ezt mondom, amikor ezt a levelet elolvassam, mert képzeljétek, ráadásul a Jelenések könyvének ezek még az érthetőbb részeihez tartoznak, és ugye ez a levél is tele van mindenféle szimbólumokkal, meg mindenféle utalásokkal, aminek az ember a felét sem értheti. De hát az a reménységem, hogy az igehirdetés végére talán egy kicsit közelebb juthat hozzánk ez az egész. Hadd mondjak két dolgot, rögtön érdekességet a Jelenések könyvének a műfajáról. Lehet, hogy valaki, aki olvasta már a Jelenések könyvét, ezt tudja, de nagyon fontos értenünk ahhoz, hogy utána helyén tudjunk kezelni bizonyos dolgokat ebben a levélben. A Jelenések könyvének a műfaja apokalipszis, ami leleplezést jelent. Az ókori Görögországban, amikor egy szobrot elkészítettek, letakarták valamivel, és ünnepélyes keretek között leleplezték. Ez volt az apokalipszis. Megyünk az apokalipszisre, az azt jelentette, hogy megyünk egy szobor leleplezésre. A lényeg az, hogy ez a műfaj azt tűzte ki célul, hogy valami titkos tudást vagy ismeretet leleplez. Általában a Jézus korában meg az ezelőtt lévő ilyen apokaliptikus művek, amiből volt egy csomó, olyanok voltak, amelyek beszéltek a jövőről, eljövendő eseményekről, mint olyan dolgokról, amik be fognak következtetni, és amiken nem lehet változtatni. Bocsánat a hasonlatért, de kicsit olyanok, mint Nostradamus jóslatai. Valami egyszer be fog következni, és azt nem lehet megváltoztatni. Én most leleplezem és elmondom, hogy mi lesz évek, évszázadok múlva, milyen szörnyűségek várnak az emberiségre, és semmit nem lehet tenni. Ezzel szemben a bibliai apokaliptika és a Jelenések könyve egészen más. Nem arról beszél ugyanis, hogy mik fognak történni a jövőben, hanem az egész könyvnek az üzenete végig az, hogy akármi is történik, és akármit is hoz a legsötétebb jövő is, a végső irányítás végig Isten kezében van. A Jelenések könyve végig arra mutat, hogy a végső kézben úgyis Krisztus tart mindent, hiszen ő az ura a világtörténelemnek, sőt az egész kozmosznak is. A másik jellemzője, hogy a Jelenések könyve tulajdonképpen Jézus Krisztus apokalipszise. Ő az, aki megmutatja magát ebben a könyvben újra és újra. Nagyon sokféle formában láthatjuk őt. Luther Márton azt mondta a Jelenésekről, hogy a Jelenések könyve ugyanolyan, mint a 4 evangélium. Ugyanúgy Jézusról beszél, csak más formában. Nem azok az érdekesek tehát a Jelenések könyvében, hogy majd hány ezer ember lesz a mennyben, meg ki hogyan fogott majd énekelni, és sorolhatnám, meg milyen sárkány lesz, és milyen nagy harc lesz az armageddoni küzdelem, hanem hogy mit tudhatunk meg Krisztusról. Ilyen értelemben tehát ez a mai levél is érdekes, mert nagyon fontos dolgokat mond el Jézusról is. Az előbb már említettem, hogy a Jelenések elején itt van ez a 7 kis levél, és tudjátok, ez is szimbolikus. A 7-es száma Jelenések könyvében a teljesség számát jelenti, és sok írás magyarázó azt mondja, hogy tulajdonképpen ennek a 7 gyülekezetnek írt 7 levél általában Isten népének, az egyháznak szól. Sőt, így is mondanám, hogy a mindenkori egyháznak szól. Ez egy kivonat, ez egy metszet arról, hogy mik azok a dolgok, amire általában Isten mindenkori népének figyelnie kell. Így hangzik el most ez a levél, és három dologról szeretnék röviden beszélni. Először arról, hogy Jézus hogyan mutatja be magát ezen a helyen, hogyan leplezi le magát. Másodszor, hogy mit mond a gyülekezetnek, hogyan bátorítja, bíztatja, mire figyelmezteti őket, és harmadszor, hogy milyen cselekvésre hívja őket és bennünket is. Azt már említettem, hogy a Jelenések könyvében Jézus sokféleképpen látjuk. Láthatjuk őt különböféle szimbolikus alakokban, mint például a bárány. Láthatjuk őt győztesnek, láthatjuk őt úrnak, aki ítélkezik. És ebben a helyzetben úgy látjuk őt, és azt mondja az ige, hogy Jézus az, akinél egy kétélű, éles kard van. Úgy látjuk őt ennek a levélnek az elején, mint valakit, akinél ott van egy fegyver. Lehet, hogy ez nem illik annyira abba a képbe, amit Jézusra elképzelt. Valószínűleg, ha megkérdezem, hogy hogy képzeld el Jézust, akkor valószínűleg nem úgy, hogy egy fegyver van a kezében. Ráadásul ez egy olyan fegyver, ami ugye kétélű, az azt jelenti, hogy rendkívül hatékony fegyver, akármelyik irányban suhintott vele az ember, ugye lehetett vele csapást mérni. És ami még érdekesebb, hogy ez azt jelenti, hogy ha Jézusnál fegyver van, akkor ott ellenség is van, akivel szemben ezt használni kell. Képzeljétek el, hogy azok az emberek, akik ott is akkor Pergamonban ezt a képet hallották, azoknak ez különösen sokat jelentett, hiszen már az üldözések idején járunk, és a Római Birodalom területén ez a fegyver a pallósjoghoz tartozott. A pergamoni gyülekezet, ami a Római Birodalom területén fekszik, ez is egy prokonzul alá tartozott, és a prokonzulnak volt egy ilyen szimbolikus és valós fegyvere is. A prokonzul, aki a konzul távollétében teljes joggal rendelkezett a tartományában lévő emberek felett, gyakorlatilag élethalál ura volt. Ez a fegyver ezt a jogot jelképezte. És sajnos a keresztények ebben a korban már átélhették a keresztény üldözést, és azt, hogy a hitük miatt nagyon sokat szenvednek. Gondoljátok csak el, így közelít ezek felé, az emberek felé. Jézus, figyeljetek, nálam van a kétélű kard. Akármit láttok magatok körül, a végső hatalom az az enyém. Ugye így ismertek? Akármi fenyeget benneteket, én vagyok az, aki végső soron mindent a kezemben tartok. Ennek az összefüggésében hallgassuk meg most, hogy mit mond Jézus a gyülekezetről. Nagyon érdekes, hogy ez az egyetlen levél, amit nem úgy kezd Jézus, hogy tudom a te dolgaidat, hanem azt mondja a pergamoni gyülekezetnek, tudom, hogy hol laksz. Egyik gyülekezet számára sem mondja ezt. És innentől fogva ennek óriási jelentősége lesz. Általában igaz, de rájuk különösen is, hogy a keresztény gyülekezet sosem egy semleges térben, egy semleges kontextusban, valami falanszterben létezik, ahol csak úgy ott van, hanem mindig van egy konkrét kulturális kontextus, hagyományok, egy konkrét szellemi klíma, mindenféle dolog, ami meghatározza a gyülekezet részéről, ami általában egyáltalán nem közömbös. Hát Jézus a közepébe vág, és azt mondja, tudom, hogy hol laksz, ott, ahol a sátán trónja van. Hát az ember vesz egy nagy levegőt, és azt mondja most itt a 21. század elején, hogy hó, hát ez bizonyára valami költői túlzás. Ott laksz, ahol a sátán trónja van, és ezt elismétli még egyszer, hogy mert ott laksz, ahol a sátán trónja van egyébként. És az ember nagyon-nagyon könnyen így ezt így elhessegethet, és azt mondhatja, hogy persze, hát az ördöge meg a sátánnal lehet ijeszgetni embereket, hogy megtérjenek, hogy féljenek a pokoltól. Középkorban voltak ilyen ijesztő ábrázolások, de hát hogy a kegyelmes Istenről kell prédikálni, és hát hogy ez túlzás. De higgyük el, hogy ennek ott igenis fontos jelentősége volt. Egy kicsit közelítsünk arra, hogy vajon mit jelenthetett ez, és miért beszél Jézus így erről a helyről. Pergamon Ázsia provinciának a fővárosa volt, és első ránézésre egy csodálatos kulturális központ. Képzeljétek el, hogy itt állították elő először azt az anyagot, amit mi pergamenként ismerünk, és amire nagyon-nagyon jól lehetett írni, és egy nagyon tartós anyag volt a középkorban. 200 ezer pergamentekercsből álló könyvtára volt Pergamon városának, ami nem volt semmi. És azt lehetne mondani, hogy micsoda hely, milyen különleges hely. Igen ám, de ezzel együtt a pogány kultusznak az egyik nagyon-nagyon fontos központi hely volt Pergamon. Három érdekesség volt ezen a helyen, ami alapján azt mondhatjuk, hogy hát ez tényleg kb. A sátán trónja volt. Egyrészt Pergamon városától nem lesz látó távolságban volt egy 300 méter magas hegy, amire Krisztus előtt 240-ben egy győztes csata után emeltek egy óriási Zeus szentélyt. 12 méter magas volt körülbelül az a Zeus szobor, ami ott benne volt. És az érdekessége az volt, hogy éjjel-nappal ment az áldozat ezen a helyen, és folyamatosan füst szállt föl erről a helyről, ott mindig volt egy papság, aki ezt üzemeltette, és hirdette arról a helyről Zeus hatalmát és Zeus trónját. És megint csak nagyon könnyedén mondhatja mai ember, hogy Zeus, hát miért olyan félelmetes ez az Isten, hát Zeus, a görög mitológia, Zeus, aki a földi nőkkel flörtöl, meg esetleg látjuk ilyen reklámokban, hogy nem tudom, ilyen kis nyilacskákat dobál le így a felhőkről, és hát ugyan már, hát ő csak egy mitológiai alak. De gondoljátok el, hogy ezen a helyen, akik ezt a templomot odaépítették, és ott voltak, valamilyen módon mégis egyfajta fölényt és egyfajta hatalmat tulajdonítottak neki. Nagyon könnyen legyinthetünk, hogy jó, ugyan már. De gondoljátok el, ott egy szobor, ott egy szentély, ami nagyon magasan van, nagyon nagy méretű, és erőt, és fölényt, és hatalmat sugároz, ami nem az élő Isten hatalma és fölénye. Hogy érzékeltessem az arányokat, nem tudom, hogy ki az, aki Tatabánya felé, vonattal vagy autópályán, attól függ, ha innen megyünk, akkor jobbkész felé, felszokott nézni a Turul szoborra. Én azon a környéken nőttem fel, és gyerekként, amikor kirándultunk, minden, akkor mindig az egy ilyen viszonyítási pont volt, hogy ott van a Turul. Hát az a hegy, az körülbelül olyan magas, mint az a hegy ott volt Pergamonban. A Turul szobor az csak 8 méter magas, tehát egy kicsit kisebb, de aki ott lakik, annak ez teljesen egyértelmű, hogy ez egy nagyon kiemelkedő dolog. Annak ott üzenete van, az nem véletlenül van ott. Képzeljétek el, egy ilyen helyen ott van egy óriási Zeus szentély. De ha ez még nem lenne elég, Pergamonban virágzott másodszor Aszklépiosznak a kultusza. Aszklépiosz jelképével mindannyian naponta találkozhatunk, akik gyógyszertárba megyünk, ugyanis egy bot, amin van egy kígyó, ugye Aszklépiosz Isten ezt tartotta, ez a gyógyításnak volt az ókori jelképe vagy istene, és ezt vették át tulajdonképpen a gyógyszertárak így a jelzésükbe. Egy zarándok hely volt ez a Pergamon, ahova nagyon sokan jártak sokfelől, és különböző gyógyítási szertartásokat hajtottak végre papok és orvosok. Ami érdekes, hogy Aszklépiosznak nyilván a jelképe a kígyó volt, ami a keresztényekben egy kis ellenérzést váltott ki. És ilyen méltóság jelzői voltak Aszklépiosznak, mint megmentő, megtartó, szabadító és megváltó. Tőle várták a gyógyulást. A harmadik pedig Pergamonban volt, először a Római Birodalomban, hogy az mélhetően valóban emberi származású császárt istenítették. A császár kultusz Krisztus előtt 29-ben ebben a városban alakult ki először. Majd később fogok részletesebben beszélni arról, hogy mi volt ez a császár kultusz. De az biztos, hogy isteni származást tulajdonítottak és hódoltak a császár szobra vagy képe előtt. Gondoljuk csak el, egy hely, ahol nem az élő Istentől származó hatalom fölényét hirdeti egy óriási szentély és szobor, ahol a gyógyítás és gyógyulás ígérete és tapasztalata egy kígyóval fellépő görög istennek a jelképéből származik, és ettől várják az emberek, és egy ilyen zarándokhely. A megtévesztés lelkülete a császárkultuszban, és mindehhez az a hellenista atmoszféra, ami mindent összemos. Ez az összekeverő, összemosó, a kultúrák összeolvasztásából valami jót váró, ma azt mondanánk rá, globalista, pluralista szemlélet. Ez a hely. És azt mondja Jézus, ez a sátán trónja. Talán egy kicsit jobban el tudjuk fogadni, hogy igen, azért ez egy kemény hely lehetett. Ha hatástanulmányt készítenénk erről a helyről, és a keresztény gyülekezet esélyeiről egy ilyen helyen, akkor nagyon könnyen azt mondhatnánk, hogy ha ma gyülekezet plántálásban gondolkoznánk, hogy felejtsük el ezt a helyet. Menjünk egy kicsit arrébb. Ki az, akit ide helyezünk egy ilyen kemény terepre? Mit várunk el? Még meg se érkeztek a keresztények, de már mindenki pontosan tudja, hogy ebből mi lesz. Mi lesz ebből? Hogyha itt hitvalló emberek lesznek, akkor ebből ütközés lesz. Ebből balhé lesz. Ebből üldözés lesz. Valakinek ez itt nagyon fájni fog. Minek ide gyülekezet? És teljesen logikusan feltetni az ember a kérdést. És csak annyit tudok mondani rá, hogy valószínűleg azért, hogy megmutathassa Isten, és az emberek számára megmutassa az igazságot, hogy az övé minden hatalom, hogy egyedül Jézus sebei árán gyógyulunk meg, és csak általa van igazi gyógyulás, és hogy csak Krisztus előtt hajolhat meg mindentért, és hogy nem lehet a dolgokat összemosni, hanem az igen, a nem, az nem, az igazság, igazság, és a hamisság, hamisság. És ezen a helyen Jézus azt mondja a gyülekezetnek, tudom, hogy hol laksz. És képzeljétek el, egy olyan görög szót használ itt a szöveg, ami azt jelenti, hogy valahol élni, letelepedve állandóan élni. A görög nyelvben több szó is van arra, hogy valahol élni, valahol lakni. És vannak olyan szavak, ami azt jelenti, hogy átmenetileg. hogy vándorként. És Jézus nem ezeket a szavakat használja, hanem azt mondja a gyülekezetnek, számítok rád ott azon a helyen. Neked ott a helyed? Ebben a nagyon negatív, ebben a nagyon kemény környezetben. Szeretnék egy pillanatra itt megállni. Gondoltál-e már úgy, akár az életteredre, lehet konkrétan a lakóhelyed, akár a családod, a munkahelyed, vagy bármilyen hely, ahol úgy vagy jelen, hogy azért imádkozol, hogy Uram, vigyél el innen. Csak old meg ezt a helyzetet, ez elviselhetetlen. Nem baj, ha imádkozol érte, mert ha az Isten terve, akkor el fog vinni. Legyen gyanús, hogy egy idő után nem történik változás, hogy lehet, hogy dolgod van ott, akármennyire kemény is ez. Mert ez a gyülekezet ott és akkor kitart. Azt látjuk másodszorban a gyülekezetről, Jézus azt mondja, hogy tudom, hogy hű vagy, hogy kitartottál az én nevemért, hogy bizonyságot tettél rólam, és megdicséri a gyülekezetet azért, mert álhatatos, mert hűséges. És ezt is látni kell, hogy ez a Jézus, akinél a kétélű kardon, és aki minden hatalom, az értékeli a hűséget. Az ragaszkodik azokhoz az emberekhez, akik hozzá hűek. És tudja, hogy az ő neve miatt van itt az üldözés. És tudja, hogy pontosan azért van az ütközés, mert az ő nevét megvallják, akkor az nem fog abba a kultúrába belepasszolni. Ezek a keresztények megvallották a minden név felett való nevet, Jézus Krisztus nevét. És megfizették ennek az árát is. Nagyon örül annak, hogyha valaki hűséges és kiáll mellette, és ezt a ragaszkodást ezt nagyon díjazza. De ennek a ragaszkodásnak nagyon nagy az ára. Megemlíti itt a levélben Jézus, hogy hű voltál Antipász napjaiban is, aki az én hű tanúm. Egy emberről van itt szó, aki keresztény vértanú lett. Nem tudjuk, hogy pontosan miért, de valószínűleg valamilyen üldözés miatt, valamilyen konkrét ütközésnél őt megölték. Egy olyan ember, akit a híte miatt öltek meg. Egészen megdöbbentő, hogy semmit nem tudunk róla, csak a nevét. És azt, hogy ő hű volt Jézushoz. Ő ismerte Jézus nevét, a minden név felett való nevet, és Jézus pedig ismerte az ő emberi nevét. Kell ennél több, mint hogy ő tudja, és az ő számára becses és fontos. És lehet, hogy azt mondod, oké, de hogyha ilyen nagyon jó a terve Jézusnak, hogy ott megmutatja magát, meg használja ezeket az embereket eszközül, akkor miért nem védi meg őket? Miért nem őrzi meg őket, legalább az életüket mentse meg, ha már szenvedni kell? Nagyon sok kérdést felvet ez. És azt kell, hogy mondjam, hogy Isten nagyon sokszor megengedi, hogy az ő hű tanúit különféle üldöztetések érjék. Ezekkel kapcsolatban fel lehet Istennek tenni a kérdéseket, hogy ezt miért és hogyan engedi meg. De valószínűleg ezekre a végső válasz majd csak végül kapjuk meg. Meg amit fontos tudni, hogy ő soha nem ígért olyan teljes védelmet, hogy ne lenne részünk ebben, akár üldözésben is. Sőt, azt mondta, a tanítvány nem nagyobb a mesterénél. Ha engem üldöztek, titeket is üldözni fognak. Ez benne van tehát a pakliban. Mindezekkel együtt, hogy a gyülekezetet megdicséri Jézus, és felemeli őket abban, hogy ragaszkodtak hozzá, figyelmezteti őket. Ugyanis ez általában így szokott lenni, ha külső fenyegetés van, akkor egyszerre, vagy nagyon közel ahhoz megjelenik a belső veszély is. És megjelenik a belső fenyegetés is. Általában egy külső nyomásra a gyülekezet összezár, ugye? Egy közösség általában, hogyha üldözés van, akkor kitartóbbá válik egy ideig. Egy idő után persze megtörik, de hogy egy jó ideig működnek a belső tartóerők. Ezért, hogyha egy közösséget valaki szét akar zilálni, akkor belülről kezdi bomlasztani. És Jézus felhívja a figyelmet arra, hogy van a gyülekezetben egy olyan dolog, ami belülről osztja ezt az egységet és ezt a kitartást. Felhívja a figyelmet arra, hogy vannak a gyülekezetben olyanok, akik a Bálám tanításához ragaszkodnak, illetve a nikolaiták cselekedeteit követik. Ez a kettő egy és ugyanaz, és csak röviden annyit mondanék erről, hogy a Bálám tanítása az ószövetségi gondolkodásban, a korabeli zsidó gondolkodásban is a megtévesztés, a tévtanításnak az ősképe volt, mégpedig oly módon, hogy bizonyos dolgokat összemosott az igazságot a hamissággal. Az Ószövetségben Bálám egy olyan más Istennek a prófétája volt, aki meg akarta átkozni Izraelt egy adott helyzetben, de Isten ezt nem engedte, és csak áldást tudott mondani a népre. De később a zsidó gondolkodásban Bálám ennek az összekeverő, hamis prófétának a jelképe lett. Mit jelent ez? Azt, hogy a pergamoni gyülekezetben valószínűleg vannak olyanok a gyülekezeten belül, akik azt a fajta tisztaságot, ami megvolt a gyülekezetben, hogy igazság és hamisság, mi az, amire Isten hív, mi az, ami nem, mi az, ami belefér, mi az, ami nem, ezeket a dolgokat próbálják összemosni. Nagyon sokszor előfordul, hogy pont ilyen üldözések és ilyen nehéz helyzetek idején történik ez, hogy megpróbálnak emberek kompromisszumokat kötni, és azt mondani, na jó, azért nem kell ennyire sarkosnak lenni, bizonyos dolgokat engedjünk meg, például, hogy ne legyen olyan nagy az ütközés, például a császár kultusszal. A legtöbb írásmagyarázó erre gondol, hogy ezek olyan emberek lehettek a gyülekezetben, akik azt mondták, figyeljetek, túl kell élni valahogy. Gondolkodjunk már. Ha nem áldozunk a császárnak, akkor nekünk annyi. Áldozzunk a császárnak, és egyébként meg imádjuk Jézust. Ne konfrontálódjunk a birodalommal. Oldjuk meg okosan. Mert mi volt ez a császárkultusz? A római birodalom története során, hogy az egysége talán egy kicsit kezdett labilissá válni, megjelent egy idő után az az igény, hogy a központi irányító személyt, a császárt valamilyen módon istenként tiszteljék, hogy a birodalom alattvalói az iránta való lojalitásukat kifejezzék spirituális módon is. Ez annyit jelentett, hogy egy évben egyszer mindenkinek a császár szobra vagy képe előtt be kellett mutatni egy áldozatot, töményt kellett égetni, és azt kellett mondani, a császár az úr. Aki ezt elvégezte, az kapott róla egy igazolást, egy bizonylatot, és egy évig az rendben volt. Nyilván, aki kitalálta, az se gondolta, hogy a császár Isten, de a politikai lojalitás ez mindenképpen kifejezte. Egyébként Róma roppant türelmes volt. Aki tanult a töriből, tudja, hogy mindenféle hitbe lehetett lenni, mindenki áldozhatott mindenféle Istennek, csak a császárnak is áldozni kell. És ezt a keresztények egy része nem tette meg. Lehet, hogy azt mondod, hogy hát, ez tényleg egy ilyen felesleges sarkosság volt. De gondold csak el, aki tényleg Jézus Krisztus tartja úrnak, és a császárnak a görög nyelven, meg a latin nyelven is ugyanazok az előnevei voltak, mint Jézusnak. Tehát teljesen ugyanazok az előnevei, mi így fordíthatnánk le, hogy szabadító, meg hogy megváltó, meg nem tudom. Az nem tehette meg ezt jó lelki ismerettel. Ez a veszély fenyegette ezt a gyülekezetet is. Persze, lehet, hogy valakinek ez belefért, és azt mondta, hogy jó, hát megbeszélem Istennel. Elmondom neki, uram, megyek ma áldozni a császárnak, de ne vedd komolyan. Én sem veszem komolyan. Csak szeretném túlélni, nem akarom, hogy üldözzenek. Annál tovább lehetek a te hű tanúd, és egyébként beszélhetek rólad, ha ezt megteszem. Jó, megteszem, és majd utána bocsánatot kérek érte. Ez kicsit most itt talán viccesnek hat, de gondoljuk el, milyen veszélyei vannak ennek. Mert mind ez a magatartás, hogy egy kicsit azért áldozok a császárnak, és behódolok, és megteszem, ami kell. Vagy ennek a teljes ellentéte minden más élethelyzetben, amikor olyan rugalmatlan az ember, hogy egyáltalán semmilyen kompromisszumot nem köt, nem ilyen kérdésekben, értitek, hanem ilyen rendkívül, ezt így mondanám, hogy ilyen bigott, teljesen merev módon vallásos, és abszolút semmit nem hal meg a környezetétől. Mind a két viselkedés forma mögött a félelem van. Minden olyan döntés ilyen kérdésekben, ami félelem vezérelt, az nem az Istentől van. Mert az Isten arra hív bennünket, hogy legyünk a kultúrával nyilván dialógusban, de legyünk szabadok arra, hogy bizonyos dolgokat nem tehetünk meg, és bizonyos dolgokon az Isten ítélete van. Ezen a ponton, egyébként Jézus elég keményen figyelmeztet egy gyülekezetet, hogy ezt ne tegyék, rögtön elkezdhetnénk magunkra vonatkoztatni, itt vagyunk egy úrvacsora az Isten tiszteleten, ja igen, fú, milyen, mikor volt olyan helyzetben, mikor nem vallottam meg a hitemet, vagy hasonló módon, hát így valamit Istennel szemben ugye elkövettem. Szeretném felhívni valamire a figyelmet itt ezen a ponton. A császár kultusz ez egy nagyon is nyilvános dolog volt. Nem arról volt tehát itt szó, hogy valaki a szívében imádta a császárt, vagy hogy szívében nem vallotta Úrnak Jézust, hanem arra mutat rá Jézus a gyülekezet életében, mint hibára, hogy bizony a nyilvános téren, társadalmi téren, közéleti téren olyan dolgot tesz, amire Jézus azt mondja, hogy ezt nem szabadna. Olyan kompromisszumokat, amivel legitimálja a világ írott vagy íratlan istentelen törvényeit, és amivel a világi hatalmat magasabbra teszi, mint az istenit. Ezek a keresztények jó polgárok voltak, fizették az adót, mindent megcsináltak, amit az államháztartás kért tőlük, stb. De abban nem mentek bele, hogy egy olyan hatalmat tulajdonítsanak egy embernek, ami nem az övé. Hányszor történt és történik meg ez Isten népével az elmúlt 2000 évben, meg akár napjainkban is? Két véglet. Az egyik szerepzavar, hogy az egyház a saját hatalmát építi, és mint rendszer építi keményen az ő saját bástyáit, az ő saját hatalmát mindenféle szinonimával leírhatnám, de ez a lényeg. A másik pedig, hogy behódol az állami hatalomnak mindenféle módon, és elismeri, és olyan jelentőséget tulajdonít neki, amit csak az Istennek lehet. Például, hogy tőle vár minden jót. Szóval ez az a magatartás, amire azt mondja Jézus, hogy ebből sürgősen meg kell térni. És harmadszor végül erről szeretnék beszélni, hogy mire hívja ebben az igében ezt a gyülekezetet, és hol érint ez bennünket is. Ezt a gyülekezetet Jézus megtérésre hívja ebből a dologból, és azt mondja, hogy ha ilyen kompromisszumokat kötsz, akkor eljövök hozzád, és harcolok ellened az én számnak a kardjával. Ez azt jelenti, hogy ez a kard, ami a gyülekezetet védi, ha ez a dolog megmarad, és ez nem változik meg, akkor a gyülekezet felé fordul. Ez egy elég súlyos kép, és ez egy elég súlyos ítélet. A megoldás pedig ennyi, térj meg, változz meg ebből a dologból, és akkor különböző ígéretek mentén jutalmat fogsz kapni. Térj meg, hányszor halljuk ezt? Személyesen. Térj meg a bűneidből, térj meg, fordulj Isten irányába. És lehet, hogy téged most ezen az Isten tisztelten egyébként ilyen dimenzióban érint ez. Mert arra lenne szükséged, hogy valamiből, amin rajta vagy, egy olyan úton, amire nem Isten hívott el, vagy ami kifejezetten rossz irányba visz, abból meg kellene fordulni. Akkor halld meg erről az oldalról is ezt. De bizony, ez a megszólítás jóval túlmutat ezen. Megszólítja Isten mindenkori népét, a gyülekezetet, a gyülekezetek nagyobb közösségét, az egyházat, Isten népét. A reformáció évében vagyunk. Ünnepeli a fél ország, vagy talán az egész, az 500 éves reformációt. Mindenféle kiállítások, programok, szobrok és nagyon sokféle érdekes kulturális rendezvény van. Ebben az évben talán még erőteljesebben kellene hangoznia a prófétai szónak. Isten népének, az egyháznak mindenféle szintjén, hogy Isten ítélete lesz rajtunk, ha nem térünk meg, és nem változunk meg. Ha a megtévesztés és a megalkuvás lelkét engedjük működni, és olyan kompromisszumokat hozunk, amire az Isten nem hívott bennünket. Semmilyen kompromisszumot nem lehet kötni, semmilyen hatalommal, és ezt a mindenkori hatalomra értem. Ez mindig jelen van Isten népének az életében. Se a saját hatalmát nem építheti, se más hatalomnak nem hódolhat be, mert arra hívta el Isten a keresztény embert, a helyi gyülekezetet és a nagy intézményes egyházat, hogy a győztes Krisztus hatalmát hirdesse. A győztes Krisztus valóságát és az evangélium valóságát. Amint megszűnik ezt hirdetni, valójában megszűnik egyháznak és kereszténynek lenni. De Istennek hála, ez nem egy végső ítélet, hanem lehetőség van megtérni és visszafordulni mindenféle utakról. Mert az evangélium él. És az, hogy Krisztus, aki legyőzte a halált, az győzelemre segíti az övéit. És még erre hív bennünket is, hogy forduljunk hozzá. És hogyha elbukunk, akkor álljunk fel. Tegyük ki magunkat az ő szavának. Ne féljünk az ő kemény szavának engedelmeskedni, és azt mondani, igen, Uram, kötöttem olyan kompromisszumokat, amelyekre te azt mondod, hogy nem. Segíts ezekből megváltozni és megtérni. Mert ha ez megtörténik, és a győztes Krisztus oldalára állunk, akkor ígéreteket kapunk. Két ígéretet is ad Jézus ennek a gyülekezetnek. Még végül ezekről az ígéretekről röviden. Mind a két ígéret szimbolikus és nehezen érthető. Az egyik, hogy az Úr enni ad neki a mannából. A korabeli keresztények ezt jól értették, főleg akinek volt valamilyen zsidó származási háttere, mert volt egy olyan legenda a zsidó körében, hogy Jeremiás a templom pusztulásakor elrejtett egy oldag mannát a Sínai hegy lába alatt egy barlangban, amit a messiás, ha visszatér, megtalál, és megosztja azokkal, akiket részesíteni akar az ő országában. És ezt a képet pontosan értették az akkori emberek, hogyha ezt Jézus ígéri, akkor ő a messiás, aki megtalálta a Sínai hegy lábánál a mannát, és majd megosztja velünk. Azaz a messiási üdvkorszak javaiból ad nekünk. Részünk lesz az új teremtésben. A másik a fehér kövecske. Két dolgot jelenthet ez. Abban a korban egyrészt a bíráskodás úgy történt, hogy a bírák több volt, fehér és fekete köveket választhattak, egy tálba rakták, és ha egy ügyben több volt a fehér kövecske, akkor az illető felmentést nyert, ha több volt a fekete, akkor elítélték. Aki fehér követ kap, az azt jelenti, hogy felmentést kap az ítélet alól. Jézus Krisztus kezéből, aki az ítéletnek a joga. A másik magyarázat, hogy a kiszolgált gladiátorok kaptak egy ilyen kis fehér kövecskét, amire az volt ráírva abban a korban, spectatus latinul, ami azt jelenti megvizsgált, megpróbált. Ebben az értelemben, aki ilyen fehér kövecskét kap, az azt jelenti, Krisztus gladiátora, kiálltad a próbát, most már bevonulhatsz a te uradnak a nyugalmába. Mind a két képben a kapcsolat van. Jézus adja annak, aki győz. Kedves testvéreim, itt van előttünk ez az ige, ez a hetedik levél. Itt van, mint tükör. Itt van, mint amin keresztül Isten bennünket is meg akar szólítani. Mi vesz körül most éppen téged a környezetedben? Ne félj, mert mindezek felett Krisztus Úr. Mi van belül? Lehet, hogy olyan dolgokat küzdesz, a környezeted teljesen rendben van, de belül vannak olyan dolgok, amit nehezen hordozol. Ne félj, mert Krisztus azok felett is Úr. Mert a lényeg nem az, hogy mi vesz körül, meg mi van belül, hanem hogy ki vesz körül, és ki van belül. Jézus Krisztus olyan közel akar jönni hozzád, Szentlélek által veled akar lenni, benned akar élni, és az ő jelenlétét adja neked. És az ő jelenlétével ott van és körülvesz, akkor át tudod élni azokat a nehézségeket is, amik rád várnak. Sőt, így tudsz az ő hű tanúja lenni. Így lehetsz győztes. Ebbe a közösségbe hív. És hiszem, hogy ma nem véletlenül hangzott itt el ez az ige, és mindannyiunknak lehetősége van megragadni hit által. Igen, Uram, ezt a közösséget szeretném, ebben a jelenlétben szeretnék kérni, és szeretném, ha nálad lehetnék biztonságban. Isten adja, hogy ez mindannyiunk életében valóságá váljon. Amen. Gyertek, imádkozzunk, adjunk hálát Istennek az ő kegyelméért. Köszönjük, Urunk, azt, hogy a te igéd, a te evangéliumod valóság. Köszönjük azt, hogy adsz nekünk megnyugvás, békét, új kezdetet, és azért imádkozunk, Urunk, hogy lehessünk a te hű tanúid. Lehessünk hűek hozzád, ott, ahol te elhívtál bennünket, és könyörgünk most azokért a testvéreinkért közöttünk, akiknek különösen nehéz helyt állni ott, ahol élnek, akiknek nehéz a hitüket megvallani, vagy akik olyan belső dolgokkal küzdenek, ami miatt képtelenek kompromisszumok nélkül élni. És Urunk, azért kérünk, hogy adj ebben a te lelkednek a vezetését, ad nekünk a józanságot, ad nekünk a tőled jövő bátorságot, hogy ne a félelem vezéreljen bennünket. Így imádkozunk, Urunk, a családjainkért, szeretteinkért. Könyörgünk azokért, akik gyászolnak valamilyen veszteségben vagy elengedésben vannak éppen. Imádkozunk a gyülekezetünk tágabb közösségért is. És imádkozunk a keresztény testvéreinkért világszerte. Imádkozunk most a mi magyar népünkért, és azért, hogy reformáció évében történhessen megújulás, ébredés a keresztény gyülekezetekben, egyházakban is. Hallgass meg bennünket, a fiadért, Jézusért, aki így tanított imádkozni minket. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.